Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Igen, vasárnap van. Minden vasárnap ünnepnap számunkra. És persze nem a sátoros ünnepek nagysága és várakozása van velünk, de minden vasárnap azért gyűlünk össze, és azért tartunk Isten tiszteletet, mert Isten parancsának engedelmeskedünk. Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. Fontos emlékeznünk. Értünk van. Isten tudja, hogy mennyire szeret bennünket. De bennünk meg tud fakulni, el tud halványulni, meg tud kérdőjeleződni az ő szeretete. És mint Isten újszövetségi népe, Jézus Krisztus halálára is emlékezünk, és hálát adunk az ő feltámadásáért minden vasárnap. Ezért az a szívem imádsága, hogy ezen a mai estén újuljunk meg abban, hogy mit tett értünk Isten, hogy ő féltőn szerető Úr, akinek érték a te életed, az ő népe. Így hallgassuk János evangéliumának 12. fejezetéből, a 20-tól a 33. versig, amiből ki fogok emelni két verset, a 24-et és a 33-at. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják Istent. Ezek oda mentek Fülöphöz, aki a galileai Becsajdából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Uram, Jézus szeretnénk látni. Fülöp elment és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment és szólt Jézusnak. Jézus így válaszolt nekik. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony-bizony mondom nektek, ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti, aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt, Atyám, ments meg ettől az órától engem. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Erre hang hallatszott az égből. Már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. A sokasság pedig, amely ott állt és hallotta, azt mondta, mennydörgés volt, mások azonban így szóltak, angyal beszélt vele. Jézus megszólalt. Nem én értem hallatszott ez a hang, hanem ti értetek. Most megy végbe az ítélete világ felett, most vettetik ki a világ fejedelme. Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. Kiemelem a 24. és a 33. verset. Bizony-bizony mondom nektek, ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Ahogy Laci már bevezette, egy ünnep van előttünk, ebben a felolvasott ige szakaszban, ami bizony egy nagy ünnep. És először arról szeretnék beszélni közöttetek, hogy mi volt ez az ünnep, mit ünnepeltek ezen az ünnepen, hogy kik voltak ott, és hogy miért ünnepeltek. Másodszorban arról fogok beszélni, hogy mit üzen ez a példázat, a gabona mag képe nekünk, Jézus Krisztusról. Harmadsorban pedig arról, hogy mi lehet a mi válaszunk Jézus Krisztus szavára, az ő önkijelentésére. Tehát egy ünnepbe csöppenünk bele. Nem egy átlagos vasárnap van itt, hanem egészen pontosan virágvasárnap eseményei vannak előttünk. Az a nap ez, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe, amikor pálma ágakkal köszöntik, amikor zengik körülötte, hogy hozsánna, ami azt jelenti, hogy ó, segíts, ó, ments meg. Ez a szó a megvált és a könyörög szóból született, ennek a két szónak az összetételéből, ott körülötte a tömeg, ahogy bevonul Jeruzsálembe. Megváltásért esedezik. És ne felejtsük el, hogy ott van ebben a tömegben az a sok ember is, aki szemtanúja volt annak, hogy nem sokkal korábban Lázárt feltámasztja Jézus a halálból. Ott vannak és hozsannát kiáltanak. És miközben ő ott van ezen az ünnepen, az ünnep azért van és azért ülik meg, mert ott és akkor Izrael népe emlékezik arra, hogy Isten mennyire szereti az ő népét, és milyen nagy szabadítást vitt véghez. Páska ünnepén vagyunk. Amit így fogalmaznak az Izraelben élők akkor, hogy az elkerülés és a szabadság ünnepe. Azért, mert Isten, aki az ő népét szereti, és az Isten, aki az ő népével csodát akar tenni, ott és akkor kivezeti őket a fáraó karmai közül, a szolgaság házából, és ezt úgy teszi, hogy mielőtt megcselekedné, elrendeli a páska bárány vacsoráját, a páska bárány áldozatát. Azt mondja ott az ő népének, akik a fáraó hatalma és uralma alatt vannak a rabszolgaságban, hogy vágjatok le egy egyéves, hibátlan állatot, egy bárányt. Annak azt készítsétek el, üljétek meg a vacsorát, a húsát süssétek meg, a bárány vérével pedig kenjétek be a két ajtófélfát és a szemöldökfát. És amikor majd éjjel az Úr végigvonul Egyiptomon, akkor elkerüli a vérrel megjelölt házat, Izrael otthonait, és az elsőszülötteket megkíméli. Ha ott van a vér, az ajtófélfán és a szemöldökfán. És megüli Isten népe ezt a vacsorát, de ez kellett a hit, hogy hinni Isten szavának, elkészíteni, bekenni vérrel, engedelmeskedni az ő szavának. És Isten részéről pedig ott volt a vágy, aki együtt akar ünnepelni az ő népével, hogy mielőtt elindítja őket, élje át az ő népe a vele való közösségnek az örömét. Mert ő közösségbe akar lenni az ő népével. És hogy ebben ott éljék meg azt, hogy Isten ott van velük, és ott van közöttük. És ezért mondja ezt, hogy miután megettétek, derekatok legyen fölövezve, sarutok lábatokon, bototok a kezetekben, sietve egyétek meg. Tartsátok emlékezetben ezt a napot, és ünnepeljétek meg az Úrnak nemzedékről nemzedékre. Örök rendelkezés ez, hogy megünnepeljék. Milyen szép ez, hogy ott vagyunk a felolvasott történetben, és erre emlékeznek, hogy Isten egykor mit tett az ő népével, hogy már előve ünnepelt velük, mielőtt ő a szabadítás óráját elhozta volna, mielőtt ő a szabadítást megcselekedte volna. És azért rendeli el Isten, hogy ünnepeljenek és emlékezzenek, hogy ne felejtsék el, vésék az emlékezetükbe, váljék életük erejével, hogy nekik erejévé, hogy nekik szabadító Istenük van. Hogy nekik hatalmas Istenük van. És miközben emlékeznek, ünnepet ülnek ott Jeruzsálemben, Jézus megjelenik, és fontos, hogy ennek a páska vacsorának része volt az az imádság, hogy ítél érdemesnek minket a Messiás eljövetelére és a vele beköszöntő örökké tartó boldogságra. Tehát közben a nép mielőtt emlék, miközben emlékszik, várja a Messiást, várja a szabadítót. És úgy várták, ezt úgy tudjuk elképzelni ezen az ünnepen, hogy abban reménykedtek, hogy újra átélik, amiket atyáik átéltek, hogy Isten a maga hatalmában, szabadító erejében, jelenlétében ott van közöttük. Tehát az ünneplésük nem csak a múltba tekintett, hanem várták, hogy eljön a szabadító, és itt lép be Jézus az ünneplésbe, de nem ünneprontóként, hanem úgy lép be, hogy távlatokat nyit meg, amelyről se Izrael, sem egyetlen nép sem álmodhatott volna. Jézus kimozdítja az ünnepet a múltra és a jövőre való megmerevedésből, és a jelenbe hozza a jelentőségét és a lehetőségét az ünnepnek, az Istennel való közösségnek, a valóságát. Mert sokkal könnyebb a múltban maradni, a múltra emlékezni, hogy egykor mit tett Isten, hogy egykor hogy volt velünk. Ez a vallásos élet, amikor csak visszatekintünk, és csak azt várjuk. És még attól is könnyebb a jelenben Istent várni, az, hogy előre tekintünk, hogy majd mi lesz, majd mi fog történni. Mert az ünneplés, akkor ünneplés igazán, ha a jelenben el tudjuk hinni, Isten itt van. És szabadítást készít. Lehet még nem látom hogyan. Még nem tudom hogyan, de el tudom-e hinni, hogy Isten szabadítást készít nekem, vagy nekünk? Van-e bármire szabadításra szükséged? Van-e bármilyen olyan dolog az életedben, amiben arra lenne szükséged, és azért kiállt a lelked legmélyéből fel az esedezés, a hozsánna, hogy Uram, szabadíts meg. És el tudod-e hinni, hogy ő itt van, és hallja, és tudsz-e benne bízni, hogy ő szabadítást készít neked, vagy a családodnak, vagy a gyülekezetünknek. Mert ez az ünnep, az erre való emlékezésnek volt az ideje, és az ebben való megerősödésnek volt az ideje, hogy szabadító Istenünk van, aki cselekszik, aki szabadítást készít, akinek abban telik öröme, hogy veled és velem közösségben lépjen, hogy veled és velem vacsorát üljön. Bátorítalak, hogy keresd őt ma este. Mert hát kik vannak ott ezen az ünnepen? Ott vannak a tanítványok. És hát nagyon sokakat vonzottak az izraelita ünnepek, a jeruzsálemi istentiszteletek titokzatossága. És közöttük vannak a görögök, akikről azt mondja az ige, hogy azért jönnek, hogy Istent imádják. Akik keresik Istent, akik találkozni akarnak vele, akiket valahogy már mozgatott az, hogy az Izrael hitében ők is részesedhessenek. Ott vannak ők is, és nagyon sokan ott lehettek, rengetegen. Ahogy mondta Laci, jöttek minden felől, hogy ünnepet üljenek Izraellel. És a fontos az, hogy ott vannak. És tele van a város nem csak a múltban való emlékezéssel, hanem már a Jézusról való beszélgetéssel. Gondoljunk bele, hogy mi minden történt már ott, a kenyérszaporítás, Jézus Lázár feltámasztása, sorolhatnánk a gyógyítások, a tanításai. Ott van közöttük, bevonul Jeruzsálembe. Beszélnek Jézusról, a nap eseményeit tárgyalják a barátok, a szomszédok, és a görögök is elkezdenek kutatni Jézus után, és kérdezősködnek az egyik tanítványnál, hogy találkozhatnak Jézusa, és így jutnak el Fülöphöz, és kérik, Uram, látni szeretnénk, látni akarjuk Jézust. És az ő részükről ez a tiszteletjel, hogy nem rögtön a mesterhez mennek, hanem először egy tanítványomhoz, hogy szeretnénk látni Jézust, szeretnénk látni a te mesteredet, szeretnénk látni azt, akit te követsz, szeretnénk veled találkozni, akit te tartasz az életed középpontjának. És olyan szép, hogy ezek a görögök már lehet, hogy látták ott délelőtt a nagy tömegben, ahogy ott tolonganak körülötte, vagy amikor bevonult. És biztos, hogy ahogy mondtam, hallottak róla sok mindent, de ők már nem távolról akarják hallani. Nem csak a tanításait foszlányokban valakiktől, hanem őt látni. Személyesen találkozni vele. Őt megismerni, mondhatnám így a szemében nézni valóságosan, ott és akkor. Mert ott éget a szívükben a vágy, hogy nem mehetünk el innen addig, hiszem, hogy ott éget a szívükben, míg nem találkozunk vele. Ők nem akartak elmenni mellette. Nem akartak egy megszokott ünnepet, egy átlagos vasárnapot. Hanem ők találkozni akartak Jézussal, látni akarták őt. És hogy a tanítványokhoz fordultak, és őt kérték, görögök ott kérték Jézust, csodálkozzunk rá arra, hogy Jézus válaszol nekik. Nem elutasítja őket, pedig nagy volt a tömeg. Sokan voltak ott, de nem elutasítja őket, hanem komolyan veszi az ő közeledésüket. És így másodszorban, hogy mi volt az ő válasza Jézusnak, és ez a búzaszem hasonlat, ebben hogyan válaszol az ő keresésükre? Másodszorban erről fogok beszélni. Mert hogy amikor a nem zsidók már látni akarják Jézust, látni akarják őt, akkor Jézusnak ez mindig egy jel volt. Arra nézve, hogy az Isten szeretete már elérte a nem zsidókat is. Már elérte a többi népet is. Amikor Jézus ezt látja és észreveszi, akkor ő ezt jelnek tulajdonítja. És itt is válaszol, megáll. És úgy válaszol, hogy ott vannak a tanítványok, ott vannak a görögök, ott vannak nagyon sokan. Mindenkinek ugyanazt mondja. Mindenkinek igazából ugyanúgy mutatkozik be. És ugye egy megszokott ismerkedés, ha először találkozunk valakivel, általában nem úgy szoktuk kezdeni, hogy a halálunkról beszélünk. És Jézus a haláláról kezd el velük beszélni, a búzaszem hasonlatán keresztül. Mert hogy azt mondja, hogy eljött az óra. Eljött az óra, az az óra jött el, amikor az idő, a kronosz halad előre, és azon belül pedig van a kairosz, ami az időnek, az előre haladó időnek a kiválasztott, kegyelemmel telített, meggazdagított része, amikor Jézus belép és megszólal. Amikor Jézus tudja, hogy már nem csak Izrael váradalmai, hanem minden, a világ minden népének a váradalmai benne be fognak teljesedni. És ez az óra pedig nem más, mint az ő halálának órája. Mert János evangélista, amikor a megdicsőülésről, a felemelkedésről beszél, akkor a keresztet érti alatta. Jézusnak a keresztre kell mennie, mert ott minden kétséget kizáróan meg fog mutatkozni Isten szeretete. De hogyan lehet ezt megérteni? Hogyan lehet megérteni azt, hogy Jézus miért ezzel a hasonlattal válaszol az ő keresésükre, amikor őt látni akarják? Mert mit mond ebben a hasonlatban? Azt mondja Jézus, ha engem látni akartok, akkor úgy lássatok, mint a földbe esett gabonamagot. Képzeljünk el egy gabonamagot, kicsit menjünk ennek a képnek a mélyére. A búza szemben élet van. Csodálatos, gazdag élet van ebben elraktározva egy kicsike kis helyre. De hogyha a búza szem nem esik a földbe, és ott nem hal el, akkor száraz és terméketlen lesz, akkor nem tölti be a küldetését, akkor ott egymaga marad, nem fog megsokszorozódni. Akkor a búza szemből, abból a picike kis magból, bár a héját leveti, és a földbe el fog rohadni, de egy új növény fakad belőle, amiből termés lesz, és amiből majd búza és majd kenyér, testi táplálék lesz. És azt mondja egy írásmagyarázó, Krisztus az a búza szem, aki az örök életnek a tiszta, hervadhatatlan magja. Jézus Krisztus az a búzaszem, akit Isten a mennyből levetett a földre. Itt élt a földön. Majd egészen a földbe vettetett a sírba. Azért, hogy ott meghaljon. Azért, hogy ő ott megsokszorozódjon majd. Úgyhogy a halála által majd milliók és milliók részesedhetnek az ő életében, az örök életben, ő benne, ő általa. Mert Krisztus azt mondja itt a görögöknek, hogy aki engem látni akar, annak nem csak úgy kell látnia, mint győztes királyt, mint akié az uralom lesz, erről is szólnak az ószövetségi proféciák, hanem úgy is kell látni, mint szenvedő szolgakirályt. Mert ha a görögök, és különösen virágvasárnap után, vagy ott a tanítványok, vagy bárki, aki ott van, azt hiszi, hogy ő egy olyan király, mint a többi földi király, akkor nagyot téved. Mert ő nem a fegyver hordozásra jött, hanem a kereszt hordozásra. Ő nem drága kövekkel kirakott korona viselésére jött, hanem ő tövis koronát kapott. Ő nem azért jött, hogy tiszteletben, kényelemben, fényűzésben éljen, hanem hogy a kor legkegyetlenebb, kivégző eszközén kereszt halált halljon. A királyságnak, amelynek felállítására jött, a keresztre feszítéssel kellett kezdődnie. És ennek a királyságnak a dicsőségét nem a harci eszközökből és azok által nyeri, nem a felhalmozott arany és ezüst kincsekből fog támadni, hanem az ország királyának halálá. Ő az a király, akinek a gyalázatos, szégyenteli kereszt halála mégis dicsőségben fog elérkezni szerte a világon. Mert itt Jézus tanítja a tanítványokat arra nézve is, hogy ne döbbenjetek meg, hogy ilyen halált kell halnom. Ne ijedjetek meg, mert akkor az a halál gyalázatos és szégyenletes volt. De ez nem veszít az én királyságomból és az én uralmamból. Sőt, ezáltal fog terjedni az evangélium, és eljutni minden emberhez, és így jutott el hozzánk is. Mert nekünk olyan királyunk van, aki egyszerre uralkodik, tündöklő és szenvedő szolga. De miért kellett meghalnia a mi királyunknak? Mert mindenki vétkezett, és hiával van Isten dicsőségének. Mindannyian vétkeztünk. Ha Isten mércéjéhez, a 10 parancsolathoz mérjük magunkat, akkor látjuk, és bevalljuk, és tudjuk, hogy mindannyian vétkeztünk. És Jakab azt mondja, ha csak egyet, ha egy ellen is vét valaki, valamennyi ellen vét, mindannyiunknak voltak, lesznek céltévesztettségei. És tapasztaljuk a bűneinknek a következményét. Hiával vagyunk Isten dicsőségének, mindenki vétkezett. Hát gondoljunk csak az Édenre, ahol ott Ádám és Éva a bűnbeesés után rögtön viseli a bűneinek a következményét, a szégyen köntösébe öltözteti őket a bűn. Rögtön takargatják magukat, rögtön elválasztja őket egymástól a bűn, az Isten ellen való bűn. Egymástól, és hát Istentől, mert a bűn szolgává is tesz. Nem csak a szégyenköntösébe öltöztet, nem csak elválaszt egymástól és Istentől, testvért a testvértől, szülőt a gyermektől, sorolhatnánk még tovább, hanem képes a bűn, mert hatalma van szolgává tenni. És azt gondoljuk, hogy ránk ez nem igaz, mert csak azokra, akik bármilyen nagyobb függőségben vannak, drog vagy, sorolhatnánk tovább. De ha Isten mércéjében látjuk az életünket, merjük látni, akkor látjuk, hogy a mi életünkben is ott van a bűn. A passzív agresszióval teli kommunikáció, az agresszív kommunikáció, az irigység, a féltékenység, a hiúság, és legfőképp az önzés. Amikor Jézus felragyogtatja, hogy ő önzetlenül odaadja magát értünk és értem, akkor talán a legnagyobb dolog, amivel meg kell állni Isten előtt, hogy hol vagyunk mi ma ebben a társadalomban, amikor minden az énről és az önzőségről beszél, minket érinte itt, mint Isten népét. Hogy mi hogy tudjuk magunkat, vagy oda tudjuk-e adni bármire magunkat, követve Jézust önzetlenül, hogy Uram, még növekednem kell ebben. Uram, én még nem ismerem ezt. De ezt elmondhatod neki, mert neki öröme van abban, ha te közösségre lépsz vele, ha te keresed őt, ha te bármit is elmondasz neki. Ha elmondod neki azt, hogy Uram, a bűneim miatt nem látlak. Annyi mindennel küzdöm, annyi mindennek érzem, hogy a rabja vagyok, és nem tudok szabadulni. De azt mondod, hogy te elküldted a fiadat, mert annyira szeretted ezt a világot, hogy az te egyszülött fiadat adtad értünk. És ezért emlékezünk újra és újra, vasárnapról vasárnapról, ünnepre ünnepre, hogy ne felejtsd el, ne engedd, hogy a vádló azzal tántorítson el téged Istentől, hogy Isten téged nem szeret. Hogy te nem közeledhetsz hozzá, hogy te nem mondhatod el a bűneidet. Isten pont azért adta a fiát erre a földre, és bele a sírba, és majd támasztotta fel, hogy te mehess hozzá szabadon. És elmondhass neki mindazt, ami téged fogva tart, vagy aki, amivel megbántottak, vagy amivel te bántottál meg mást. Mert hiszen a Páska ünnepén, ugye az ószövetségi rendszerben is, áldozati rendszerben is már, az ószövetségben is már Isten rendeleteket ad, rengeteget, hogy vegyétek komolyan a bűnt. Milyen részletesen Mózes könyvében ott van, hogy súlyos a bűn. És azt mondja, hogy ha bűnt követsz el, meg volt ennek a rendje, de most tömören, ami nekünk fontos, akkor tedd rá az áldozati bárányra, az előírások szerinti áldozati állatra a kezedet, mondd el a bűneidet, vagy ugye a főpap ezt megtette évente, bűnt vallott az ő népének a bűnét, rátette a kezét az állatra, és úgy vallott bűnt, mintha az állat követte volna el a bűnt, mintha rászán az én összes bűnöm, és aztán pedig megölték ezt az állatot. Mert a bűn büntetést, ítéletet kíván. És amikor ezen az ünnepen erre emlékeznek, hogy bennünket az áldozati bárány vére megmentett, elkerült bennünket az ítélet, Isten ítélete, akkor belép Jézus, és azt mondja, én vagyok az Isten báránya, aki elhordozom a világ bűneit. Én vagyok az egyszer és tökéletes áldozat, ki nem csak a bűneidnek a büntetését hordoztam el a kereszten, hanem a bűnödet magát. Mert azt mondja Pál, ő bűnné lett, értünk. A mi bűneink súlya alatt roskadozott és halt meg, és hordozta el. És ez az egy imádsága volt a szívemnek, Uram, most, mint a te néped, a te áldozatodban tudjunk ma este megújulni, ebben időzni, hogy mit tettél értünk. Hogy te valóban úgy, ahogy ez az áldozati bárány, sőt, attólban valóságosan bűnné lettél a kereszten. És az én bűnömet oda felvitted. És azért mondja Jézus, hogy háborog az én lelkem. Itt arról van szó, ha mélyen utána megyünk itt a szövegnek, hogy ezt a kint elhordozni, ezt nem lehet. De hát, Uram, ezért az óráért jöttem. Dicsőítessék meg a te neved. Mert a te terved az, hogy helyreállítsd ezt az elveszett világot. Jézus azt mondja, hogy dicsőítsd meg, és legyen meg a te akaratod. És ő beáll Istennek ebbe az akaratába, hogy ő azért küldi, hogy helyre állítsa az ő népével való kapcsolatot. És ha csak egy bűnöm eszembe jut, és eszembe jutott, amikor készültem, hogy mennyire tud fájni, hogy azzal fájdalmat okoztam a férjemnek, pedig nem is akartam, hogy ez hogy tud fájni, hogy tud terhelni. És Jézus azt mondja, az én összes bűnömet felvitte a keresztre, valóságosan elhordozta. Vagy csak egy fejfájás, egy fogfájás, hogy tud kínozni? És egész életünk alatt mennyit fájdalom van, mennyi betegség. És azt mondja Jézus, én az összes betegséget felvittem a keresztre. minden fájdalmat, minden bűnöt, mindet. Ennyire szeretlek. Ennyire szeret minket az Isten. Ő meghal értünk. Ő lesz a tökéletes páska bárány, akiért szabad az útunk az Atyához, akiért nem veszünk el, akiért nem vár ránk az örök halál, hanem az örök élet. Akiért már el tudjuk mondani Pállal együtt, hogy Krisztus él bennem, az ő élete van bennem. És élek többé nem én, hanem ő él bennem. Szabad vagyok már. Hát mi lehet az életünkben a válasz erre? A mi válaszunk a tanítványi élet. Mert a tanítványi élet egy válasz élet. Isten szeretetére a válaszunk. Értitek? Ebben vagyunk egyek. Ebben vagyunk az ő követői. Nem mi tettünk elő valamit. Ha ilyen Istened van, az a bálvány Isten, az bálvány, az nem a te Isten, nem Jézus Krisztus Atya. Mert ilyenek a bálványaink. Mi kitaláljuk, kicsit kifizetjük, kicsit üzletelünk, és úgy teszünk kicsi jókat, és akkor ő majd válaszol, de ez nem így van. Isten cselekedett először, megváltott a kereszten. És minden csak ebből fakad válaszként. A mi válaszunk a tanítványi élet lehet. Ha még nem vagy tanítvány, akkor lehetsz. Válaszolhatsz az ő áldozatára, az ő szeretetére. Először vagy újra, vagy olyan elfakult, elkopott, elhagytam, kiábrándultam, bántottak, elég volt. De te nem ember vagy, te Isten vagy. És ez lehet a mi válaszunk, a tanítványi lét. És hogyan? A Szentlélek munkája által, ha meglátjuk a bűneinket, és megvalljuk, ez már a válaszunk. És ez már a közösségünk Istennel, ahogyan bűnt vallunk, szabadításért esedezünk, és a bűnbocsánat felszabadító ereje átjárja a szívünket. Ez ünnep. Sokszor elfeledkezünk arról, hogy a bűnbocsánat már ilyen megszokottá válik, hát megbocsátja, de nem. Ünnep. Amikor átéled, hogy ő megbocsátja a te bűneidet, és elhiszed, hogy olyan Istened van, akinek van hatalma megbocsátani a bűneidet. És felszabadulsz arra, szabaddá válsz attól, hogy a bűneid rabságában él, mert Jézus a kereszten elvégezte azt, hogy a bűneidnek a lánca már lehullhasson rólad, és ne legyél szabad, ne legyél a bűn szolgája. Mert fogunk vétkezni, de nem leszünk a bűn szolgája. Értitek, ez a különbség a tanítványi lét között, hogy már nem a bűnt szolgálom, hanem Krisztust, aki előtt megbánom, megbocsát, és szabad vagyok, hogy hirdessem az evangéliumot. Hogy olyan legyek egy kicsit, mint Fülöp. Látni akarjuk Jézust, itt van körülöttünk ember, ember hátán, és hiszem, hogy ott van a szívükben a vágy, hogy jönnek és látni akarják Jézust, és miről tudják meglátni, miről fogják meglátni. Hogy szabad vagyok a bűneimtől, hogy van bűnbocsánat, hogy nem kell fogva fogolyként élnem a halál fogságában. És miközben ez történik, aközben hisszük, értitek, ezt hisszük, hogy kiábrázolódik bennünk Krisztus. Hát eleve Isten az ő képmására teremtett minket. És azt mondja Pál, miközben fedetlen arccal, mint tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, Ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. Szemléljük az Úr dicsőségét, és ezt a kereszten végzett áldozata nélkül nem megy. Ott kell őt szemlélnünk, és nézzünk fedetlen arccal az ő szeretetét. És hát a gyülekezetünk végső célja az ő dicsőségére élni, őt dicsőíteni, a missziói parancsot betölteni, tanítvánnyá tenni a népeket, a körülöttünk lévő embereket. Hagy helyezzem a szívedre, hogy Laci nem sokára fogja hirdetni, hogy indul majd az Alfa kurzus. Ki az, akit szeretnél meghívni? Ki az, akit Isten? Ki az, akinek az életében te lehetsz, Fülöp? Hiszem, hogyha imádkozol ezért, Isten fog egy-két embert mutatni, hogy elhívd az Alfa vacsorára. És a másik ilyen dolog, hogy Jézus nevét dicsőítő gyülekezet vagyunk. Jön a dicsőítő Isten tisztelet, erről is volt ma már szó, hogy imádkozzunk ezért, hogy valóban szívünkből, lelkünkből, elménkből, teljes erénből dicsérjük ott majd, itt majd Istent, hogy jó illatként szálljon fel, és ez a jó illat hagy menjen tovább, és közben történjenek itt gyógyulások, mert ha elhisszük, hogy az ünnep itt van, és Jézus itt van, akkor azt hiszük, és azért tesszük ezt, mert Jézus itt lesz, és gyógyítani fog, és szabadítani, és bűnöket bocsátani, és itt lesz közöttünk, mint király, mint szolgakirály, akinek minden hatalom adatott. Hívlak benneteket, imádkozzunk ezért ebben a két hétben, ezért is. Mert ez a mi közös ügyünk, ez a mi közös szívünk ügye, hogy Isten nevét felmagasztaljuk. És végül, mi lehet a válaszunk még a tanítványi létben, hogy elhiszem és elfogadom. Azt mondja Jézus, egyszerűen, tisztán, világosan, ahol én leszek, ott lesz az én szolgám. Értitek? Ő elment előre helyet készíteni. És vele leszünk. Szemtől szembe látjuk, valóban meglátjuk őt. Vele leszünk az örök vacsorában. A feltámadt báránnyal. Vele leszünk. Ott leszel, vele leszel. És végül azt mondja, ezt elhiszem, és én ezt elfogadom, mert akkor másképp élem az életem. Hogy aki engem követ, és nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Kérlek, emel ezt is, engedd közel a szívedhez. Azt mondja Jézus, az Atya a világ teremtője. Megbecsül téged. Téged és engem. Mert érték a te életed neki. Mert a kereszten megváltott téged. Minket. Legyünk az a gyülekezet, kinek ez a hite, ez a valósága, Jézus követjük, és minden ígéretét megragadjuk, elhisszük, szívünkbe véssük, és így élünk. Legyen a mi válaszunk, a tanítványi létünk. Valóban jó illat az ő dicsőségére. Amen.
Igen, előtted hódolunk, Istenünk, és segítségül hívjuk a te nevedet, és együtt kiáltjuk, hogy Hozsánna, segíts meg, szabadíts meg. A te szabadításodat mutasd meg, Urunk, bennünk, közöttünk. De nem csak magunkért kérünk, hanem a környezetünkért, a családjainkért, a szomszédainkért, a városért, ahol élünk, és az egész országunkért, a teremtett világért. Mutasd meg a te szabadításodat és hatalmadat. Imádkozunk ezekben a békétlen időkben, mikor háborúk dúlnak, és óriási feszültségek vannak a világ legkülönbözőbb pontjain, hogy te adj békességet, te adj belátást, te adj ébredést, a te országod jöjjön el közénk. Kérünk, Urunk, hogy taníts meg ebben a világban úgy jelen lenni, hogy rád mutatunk, és a te tanítványaidként élünk, és ha még nem vagyunk a tiéd, akkor adj szomjúságot és vágyat megérteni, hogy mit jelent ez. Így kérünk, hogy őrizd bennünket, és tarts meg a te dicsőségedre, hogy jó gyümölcsöket teremhessünk. Hallgass meg, amikor azokkal a szavakkal is imádkozunk, amelyekre Jézus tanított minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.